Mi csak kérdezünk. Pesti srácok interjúk.
Az illegális migráció lesz a következő európai parlamenti ciklus központi témája. Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával beszélgetett kollégánk Szalai Szilárd.
Tehát a könyvbemutatónak a fő témája ugye a migráció volt, és talán az elkövetkező európai parlamenti ciklusnak is ez lett, hogyha jól emlékszem, egy olyan mondata volt önnek, hogy teljes kudarc volt migrációs szempontból az előző ciklus az európai parlamentben. Mire lehet számítani a következőben? Úgyhogy ugye Magyarország lesz a soros elnök az Európa Tanácsban.
Hát igen, ugye nekünk magyaroknak és Magyarország kormányának nagyon rossz véleménye van az Európai Bizottság és a brüsszeli vezetés elmúlt 5 éves migrációval kapcsolatos politikájáról. Sokat beszélnek arról, hogy változás következett be, teljesen más a migrációval kapcsolatos általános politikai széljárás, de sajnos ez a döntéshozatal szintjén nem csapódik le. A brüsszeli bürokrácia az továbbra is egy olyan jogi, politikai, európai forrásokon alapuló finanszírozási környezetet teremt, amely minden tagállamot arra próbál kényszeríteni, hogy egy liberális migrációpárti álláspontot foglaljon el. Ezért van az, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére is, és annak ellenére is, hogy bizonyos tagállamokat tulajdonképpen belekényszerítettek a migrációs paktum elfogadásába, Magyarország nem járult hozzá a migrációs paktum elfogadásához, és ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly politikai, illetőleg jogi szinten is zajló csata van kibontakozóban. Alapvetően erre két okunk volt. Az egyik, hogy ennek a migrációs paktumnak, mi mondom, ennek az 5 éves intézményi ciklusnak a legfontosabb jogalkotási terméke volt, de még mindig része a migránsok szétosztása, tehát az úgynevezett kötelező betelepítési kvóta ügye, illetőleg az az elvárás a tagállamokkal szemben, hogy tartsanak fenn az ország területén több ezres, vagy akár tízezres kapacitásokkal nyitott befogadó állomásokat, ahol az ország területén az ország területére érkező illegális bevándorlók kérelem elbírálása zajlik. Na most ez egyértelműen egy olyan 2015-höz hasonló helyzetet teremtene, amit Magyarország mindenképpen szeretne elkerülni, és ezért nem is kívánjuk végrehajtani ezt a döntést. Emiatt tudom azt mondani, hogy ez az intézményi ciklus teljes kudarc, mert noha mindenki arról beszél, hogy talán most már fontosabb lenne a határok lezárása, talán most már fontos lenne egy józanabb európai bevándorláspolitika, még akkor is, hogyha az egyes tagállamok érdeke és megközelítése eltérőek, de a gyakorlatban a brüsszeli bürokrácia ellenállása miatt ezt nem sikerült lefordítani.
A migrációs válság hajnalán Angela Merkel explicit módon meghívta a migránsokat Németországba és Európába. Ez a mostani migrációs paktum, ez ennek a jogi formulája gyakorlatilag? Felfogható ez valami hasonlóként?
Hát igen, Angela Merkel szelleme, politikai szelleme továbbra is velünk él, tehát az Európai Unió bürokratáinak megközelítése még mindig az, hogy ez elsősorban egy emberi jogi kérdés, amit az illegális bevándorlók emberi jogai szempontjából kell megközelíteni, tehát mindenkinek joga van illegálisan átlépni a határokat, és akkor onnantól kezdve pedig a tagállamoknak kötelező nekik meghatározott, hogy mondjam, támogatásokat, meg egyéb juttatásokat biztosítani. A mi megközelítésünk az ezzel homlok egyenest ellentétes. Mi ugye azt mondjuk, hogy Európa határait meg lehet védeni, ha egy olyan rendszert tudunk létrehozni, amelyik nem jutalmazza, hanem ellenkezőleg bünteti negatív következményekkel sújtja az illegális határátlépés. Tehát mindenki benyújthat menedékkérelmet, de csak az Európai Unió területén kívül, és ha ennek ellenére illegálisan megpróbálja a határátlépést, akkor annak negatív jogkövetkezményei vannak az ő jövőbeli kérelmére nézve. Ezen rendszer bevezetése nélkül valójában még mindig a merkeli a politika szellemen határozza meg az európai döntéshozók fejét.
Ha jól értettem, itt a pódium beszélgetésben végül is egy jogelsőbségi vita is van a migráció kapcsán, hogy nevezetesen hogy a humanitárius jogok, a bevándorlók humanitárius jogai, vagy az Európai Uniós állampolgároknak a biztonsághoz, illetve a biztonságpolitikai egyéb tényezőköz való joga élvez-e elsőbséget. Hogyha egy ilyen jogelsőbségi vita van, ami ráadásul csak egyik irányba jelent problémát Európai Uniós állampolgárok számára, mondjuk egy soros elnökség során nem lehet ezt kivizsgálni az európai intézményrendszerben, hogy történt-e mondjuk az intézményrendszer részéről valamilyen kötelezettségszegés.
Hát ugye az Európai Unió soros elnöksége az egy nehéz feladat, azért nehéz feladat, mert a szerepünk az, hogy megpróbáljuk a közös nevezőt megtalálni a másik 26 tagállamban. Na most az eddigi tapasztalatok azok, hogy migráció esetében nagyon nehéz közös nevezőt találni. Egészen egyszerűen azért, mert azok a nyugat-európai országok, ahol már jelentős bevándorló populációk élnek, ott a bevándorlás az a mindennapok részét képezi. És a legnagyobb probléma az ezeknek a bevándorló közösségeknek az integrációjának a hiánya. És ezeket a kérdéseket próbálják kezelni. Tehát az ő uniós megközelítésükben a migrációról szóló diskurzusnak arra kellene fókuszálnia, hogy a már meglévő közösségek esetében mi történik, őket hogyan segítjük, őket hogyan próbáljuk meg integrálni, vagy ha az végérvényesen kudarc, akkor őket hogyan próbáljuk hazatoloncolni. A közép-európai és ezen belül a magyar megközelítés ezzel teljes mértékben ellentétes. Tehát ugye mi azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben egyes nyugat-európai országok által meghozott döntések, hogy ők nyitva kinyitják az ország határaikat, és egy nagyon komoly tömeget engednek be migrációs háttérrel, és próbálnak meg letelepíteni, ez elsőre talán jó ötletnek tűnt, de valójában évtizedek távlatából látszik, hogy olyan társadalmi, biztonsági, gazdasági problémákat és fenyegetéseket hozott, amelyeket nem képesek kezelni. Ezért mi a dolog első pontján azt mondjuk, hogy mi nem szeretnénk ilyen politikát folytatni, ergo az Európai Unió közös migrációs politikájának arra kellene a hangsúlyt helyeznie, hogy a tagállamokat abban támogassa, hogy az illegális bevándorlók most érkező hullám itt az Európai Unió területéről kívül tudjuk tartani. És ez a probléma, hogy a tagállamok között nincs egyetértés, hogy melyik rábunkra álljunk, a hangsúly melyik politikán legyen. Természetesen a magyar megközelítés az megpróbálja ezt a határvédelmi dimenziót és az illegális migrációval szembeni dimenziót is felerősíteni. Tehát mi támogatni fogjuk a határvédelmi megközelítéseket, támogatni fogjuk azt, hogy az Európai Unió a határvédelem ügyében is segítse a tagállamokat, támogatni fogjuk a harmadik országokkal kötendő megállapodásokat, amelynek értelmében ő kapuőri feladatot látnak el. Például a magyar elnökség idejére fog esni valószínűleg az Európai Unió és a Törökország közötti egyezmény újrakötése, amelynek keretében Törökország több millió potenciális illegális bevándorlót tart az a saját országa területén is, ezáltal az Európai Unión kívül. Tehát ezekben a dimenziókban próbálunk előrelépni, de nagy konszenzust egyszerűen az eltérő érdekek miatt valószínűleg nem fogunk tudni kialakítani.
És ugye említett ön is, hogy azért eléggé kevés szövetséges van, de mégis kik azok a szövetségesek, akik esetleg partnerek lehetnek ennek a rendszernek, vagy ennek a jogi környezetnek a megváltoztatásában, lesz esetleg a Fidesznek új párcsaládja a választások után?
Hát egyelőre azt látjuk és azt reméljük, hogy alapvetően a szuverenista európai birodalom ellenes, de európai párti, konzervatív, kereszténydemokrata, nemzeti erők, sokféleképpen tudjuk őket hívni, és ez egy nagyon színes társaság, de hogy ezen erők és ezen erők képviselőinek száma emelkedni fog. Ugye a problémát az okozza, hogy ez egy jelen pillanatban egy fragmentált közösség, tehát ezért aztán a parlamenti képviselete is fragmentált. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél inkább egy integrált közösség jöjjön létre, és hogy minél nagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkezzen, mind az Európai Parlamentben, mind ezáltal közvetett módon minél nagyobb hatást tudjon kifejteni az európai intézményrendszer egészére is. Most az, hogy ez konkrétan milyen pártpolitikai csoportosuláshoz való csatlakozással érhető el leginkább, ebben pedig úgy látjuk, hogy teljesen új, reményeink szerint teljesen új időszámítás kezdődik a választások után, ezért ezt a döntést a Fidesz a választások után az eredmények ismeretében fogja meghozni.
Ez még akár egy új pártcsalád alapítását is jelentheti, akár más partnerekkel közösen?
Sok opció, szerintem négy opció lehetséges, az egyik az európai konzervatívok és reformák, a másik az ID identitás és demokrácia frakció, a harmadik az, hogy emellett is szólnak érvek a függetlenség megőrzése, a negyedik meg egy teljesen új pártcsalád létrehozása. Azt gondolom, hogy az összes európai szuverenista párt ezeket a forgatókönyveket mérlegeli, és majd megnézzük a választások eredményének a fényében, hogy mi a magyar érdekképviselete szempontjából a leghatékonyabb megoldás.
Még a migrációval kapcsolatban egy szó, Törökország ugye fontos szerepet vállal a keleti, illetve a dél-keleti útvonalaknak a védelmében. Elképzelhető, hogy valamikor uniós tagállam legyen ő szerint Törökország?
Hát itt a kérdés nem is ez, hanem hogy valójában a törökök szeretnének-e az Európai Unió tagjai lenni, és én úgy érzem, hogy erre a kérdésre adott válasz bizonytalansága az oka az ezzel kapcsolatos hezitálásnak mindkét oldalon. Magyarországnak alapvetően egy bővítés párti álláspontja van, elsősorban a Nyugat-Balkán irányába. Tehát ugye azt látjuk, hogy jelen pillanatban Magyarországtól délre és a Görögországtól északra lévő területek noha az európai kontinens integráns részét képezik, nem részei az Európai Uniónak. És ebből számos konfliktus keletkezik, biztonsági problémák vannak, civilizációs kihívások jelentkeznek, nem férünk hozzá úgy piacokhoz, ahogy az az európai gazdasági érdek megkívánná. Mi ezt a helyzetet szeretnénk első körben orvosolni, és azt gondoljuk, hogy az a Magyarország uniós elnökségének egyik prioritásának kell lennie a teljes nyugat-balkáni térség integrációjának felgyorsítása, és majd, ha azt a sikerre jártunk, akkor lehet a következő és az egyéb térségek integrációjának kérdése.
Engedje be Dezse Balást az életébe. Dezsevű.
Szóval bevallom, hogy én nem tudtam, hogy léteznek még videóklipek a világon. Régen tudom, hogy szerettük őket, néha rögzítettük őket is VHS kazettára, de azt hittem, hogy a Spotify megjelenésével ilyenek már tulajdonképpen nincsenek. Valahogy úgy, mint mondjuk az MP3 lejátszók, azok sem léteznek már, és úgy képzeltem, hogy az MP3 lejátszók meg a videóklipek úgy valamikor egyszerre tűntek el a föld színéről. Hát nem. Szóval megnéztem Dylan Mulvaney videóklipjét, tudjátok, ez a ronda fiú női ruhában, a Bud Light reklámokból, stb. Ezt már mondtuk. De a nagy kérdés az, hogy miért néztem meg. Talán fel akartam egy kicsit idegesíteni magam. Tudtam, hogy ez lesz, és mégis megtettem, és miközben néztem, tudtam, hogy nem jó, amit most csinálok, és mégis csináltam. És tudtam, hogy beszélni akarok majd róla. De először legyünk túl a legalapvetőbb kérdésem, mire rátérünk az egyébként tényleg felháborító dolgokra. Miért van szükség arra, hogy legyen mindenkinek egy videóklipje vagy egy dala? Meg miért csinál magából bohócot a civilizáció ilyenekkel? Tudjuk, annak idején is mindig is sokan daloláztak, meg készítettek videóklipet, úgyhogy semmi tehetségük nem volt ahhoz, amit csinálnak, meg nyilván máshoz sem, és ezért csináltak zenekart, hogy valaki úgyis majd meghallgatja, meg lesz jogdíj, meg becsorok majd ebből valami pénz, meg néha talán valami falunapos koncert is lesz. De esküszöm, ezt még úgy nagyjából értem, hiszen mindenkinek meg kell élni valamiből. Na de itt van Dylan Mulvaney. Őt tényleg semmi más miatt nem ismeri a világ, csak azért, mert transz nevű, vagyis egy nőre költözött férfi. És ennyi az ő produkciója az életben, se nem szimpatikus, se nem szép, se nem okos, se nem tehetséges, és még kisugárzása sincs, csak hogy tetézzük a bajt. Viszont pénzért transznemű, és hát a nyugaton most éppen ez egy kellendő árucikk. De még mielőtt bárki azt hinné, hogy csak az irítség beszél belőlem, mert én is akarok magamnak egy videóklipet, nézzünk meg egy részletet, és rá fogtok jönni, hogy nem. Got my toes by my side. These are the days that Na, most, hogy ezen túl vagyunk, és megtörtént a sok élmény, jöjjön a lényeg. Szóval az egész videóklip a nők megalázásáról szól, mármint akkor rájöttök erre viszonylag gyorsan, hogyha hallgatjátok az úgynevezett szöveget is hozzá. Gyomorforgató állítások, sztereotípiák tömkelege az egész, és természetesen határtalan irigység a nők irányába. És itt meg is állhatnánk, le is zárhatnánk ezt a témát, mert ez a helyzet, Dylan Mulvaney irigy a biológiai nőkre, és azért csinál róluk egy megalázó videóklipet, amiben ehhez más magukat, feministának való nők érthetetlenül asszisztálnak. Jó, hát őket is persze meg lehet érteni, hiszen ki lenne az, aki kihagyja azt a hatalmas lehetőséget, hogy egy híres transzneművel mutatkozzon egy videóklipben. Baj rá, hát ha ez majd hoz egy kis pénzt a konyhára, addig kell ütni a vasat, ugye bár, amíg meleg. Szóval a videóklip. Hétfőnként a lányok nem tudnak kikelni az ágyból, mert túl érzelmesek. Keddenként elmennek a gyógyszereikért. Szerdánként vásárolni mennek a lányok. Készpénz vagy kártya? Azt mondom, igen. Na és ez a vicces rész volt a videóklipben, tudjátok, ez a poén, mert ugye Dylan Mulvaney nem csak gyönyörű, ugyebár, hanem nagyon jó fej is, értitek nyilván. Szóval mindez kiderült, a lányok ilyen dolgokat csinálnak, sőt az is kiderült, hogy a lányok szombatonként ingyen italokért flörtölgetnek a szórakozó helyeken. Nyilván, mert a lányok ezt csinálják, az összes lány ezt csinálja. És akkor játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogy egy férfi mondaná ilyet. Ja, bocs, most egy kicsit összezavarodtam. Tulajdonképpen most egy férfi mond ilyet ebben a videóklipben. De ha egy olyan férfi mondaná ilyet, aki nem női ruhában járkál, akkor abból hatalmas nagy botrány lett volna, mert ez egy kicsit amúgy tényleg megalázó a nőkre nézve. Tudjuk egyébként, hogy vannak ilyen nők, de nyilván nem ez a jellemző. Fontos kérdés, hogy milyen nő akar lenni Dylan Mulvaney, mert sokat beszél erről a videóklipben, de úgy nem derül ki, illetve kiderül egy kis része, és akkor most nagyon óvatosan fogom körüljárni azt, amit mondani szeretnék, hogy milyen nő akar lenni, hát egy szajha, azt szeretne lenni. És most direkt használtam ezt a szót, hogy ne kelljen nagyon sokat sípolnunk majd. És bocs, hogy ezt mondom, de ez van, és ez teljesen egyértelmű, hiszen az soha nem fogja tudni Dylan Mulvaney, még csak akarni sem fogja tudni azt, amire egy nő valójában képes. És az sem lehet ő, ami egy nő maga, mondjuk világra hozni egy új életet, anyaként helytállni a világban és a mindennapokban. És ennek egyetlen egyszerű oka az, hogy ő egy férfi. Ráadásul egy mentális zavarokkal küzdő férfi, ezért sem érti a nő lényegét, kizárólag szexuális szempontból képes megragadni ezt a dolgot. Én eddig egyébként úgy tudtam, hogy a nőket úgy alapvetően zavarni szokta, hogyha egy férfi húsdarabként tekint rájuk. Ezek szerint, és csak ismételni tudom magam, hogyha ezt egy olyan férfi teszi, aki női ruhában van, akkor az tökéletesen rendben van. De szögezzük le még egyszer, ennek az egésznek a nőkhöz semmi köze nincs. Ami egyébként ki is derül a dalnak a címéből, ami ugye az, hogy Days of Girlhood, vagyis lányos időszak, vagy valami ilyesmi. Tehát lányokról van benne szó, nem pedig nőkről, és nagy különbség van a kettő között, bár Dylan sem lány nem lehet soha, sem pedig nő, nyilván még annál inkább nem. Viselkedésében talán tud abból meríteni, hogy milyenek az úgynevezett lányok, nem a nők, de azt, hogy ő nő legyen, azt a klipben szereplő biológiai lányok sem tudják valószínűleg megugrani, ezért marad az a mondani való, hogy vásárolunk, nyugtatókat szedünk és bulikban szedünk fel férfiakat ingyen piáért. Egy adott ponton egyébként Dylan Mulvaney a férfi uralmat is le akarja dönteni, és a férfiakról beszél, hogy milyen szemetek és mocskok. Tudjátok, olyanokról, akik húsként tekintenek a nőkre, a szemetek. De hogy egyébként meg tök hülyének néz mindenkit közben, mert mindezt úgy mondja, hogy ő amúgy, és ismételjük magunkat ismét, ő egy férfi, aki legalábbis a klip alapján elmondható, hogy húsdarabként tekint a nőkre, vannak, akik valamiért ezt benyalják. Szóval hát kedves nők, illetve kedves woke nők, lányok, ezek akarják átvenni a helyeteket a világban, ezt jelentik a lányok, a nők, a transzneműeknek. De hát, hogy is várhatnánk több tiszteletet tőlük, simán elindulnak egyébként ellenetek bármikor egy boxmeccsen is, és PP vernek titeket a ringben, női ruhában persze, hogy nem börtönt, hanem érmet kapjanak érte a végén. És ha már itt tartunk, akkor kezdjünk el azon is felháborodni lassan, hogy miért van az, hogy létezik az úgynevezett blackface, vagyis az, hogyha valaki feketének öltözik farsankor, és az nagyon rasszista, viszont nincs olyan, hogy woman's face, hogyha valaki mondjuk férfiként női ruhában jár, hogy ezzel előnyöket szerezzen magának. Az valamiért nem rasszista, hanem nagyon bátor.
Love you!
Karanténblog. Heti szemle a baloldal legnagyobb furkóságairól.
Azért vagyunk ennyire vidámak, mert végre ismét Baranyi Krisztináról beszélhetünk, aki mindenkinek, ha jól tudom, személyes kedvence és titkos szerelme is egyben.
Hát nekem és, bejön.
Na, hát ezt akartam mondani, hogy mindannyiunknak, de annyira bejön, hogy nem is tudunk most másról írni a PSN sem, hiszen minden nap, de nem minden napszakban új hírek jönnek ki Ferencvárosból, és ezek általában sajnos, és ezt el kell mondanom, sajnos nem túl pozitívak Baranyi Krisztina számára. Legutóbb például a teljes ellenzéki kavarodás, ami már egyébként hónapok óta tart, egy újabb fejezetéhez érkeztünk, amikor egyrészt, ugye ezt a műsort most pénteken vesszük föl, csütörtökön kiderült, hogy két momentumos önkormányzati képviselő kilépett a pártból, mert úgy gondolják, hogy teljesen fölösleges a Momentumnak Baranyi Krisztinát támogatni, hiszen ő nem akar megegyezni az ellenzéki pártokkal. Aztán most felmerült az is, hogy a régi baloldal, az MSZP és a DK, azok külön fognak indulni, talán a Jobbikost támogatva, teljes az űrzavar, de mi azért kitartunk Baranyi Krisztina mellett, ugye, srácok?
Nekem meg komolyan hiányozna egyébként. Mert hogy jól nem megértem a ferencvárosiakat, hogyha változást akarnak, és
hát, nem, szerintem jól mennek.
És egyébként Ferencváros érdekében valójában nem, de hogyha neki adnánk mondjuk egy homokozót valahol a kerületen belül, amit irányíthat, de úgy Ferencvárosnak lenne egy rendes polgármestere, meg egy normális testületi képviselőtestület, ami működik, és nem Baranyi Krisztiának az ilyen biodíszleteként, vagy egy ilyen díszletdemokráciájaként működne, hanem valódi hatáskörei lennének. És akkor Baranyi Krisztiát meg beültetnénk egy homokozóba, ahol ilyen kis homokvárat kormányozhat, és ezt bekameráznánk.
Kis szivárványos zászlós kertkal.
Meg van a Truman Show című film?
Meg.
Na, kb. Valami ilyesmi díszletet el tudnék képzelni a Baranyi Krisztián körül, és akkor ezt bekamerázni. És
én most mindent megtudtam ezekről az ügyekről.
Elképesztően jó politikai reality lenne.
Akkor ez most a rendezői zakó ezek után megcsinálják.
Így van, ti meg a biztonsági szolgálaton vagytok, a mackós fiúk.
Igen, velem sokra mész.
Mi mindig kisegítünk, de Baranyi Krisztinát ki fogja kisegíteni?
Az egy nagyon jó kérdés a kutyapárton kívül, hogy ki fogja, mert ugye a Suzi Dadáék azok beálltak mögé, és én őszintén megijedtem, hogy mi lesz majd akkor most a Baranyival, amikor a Suzi Dadáék lemondtak, aztán mégse, aztán mégis, de utána nem hagyták nekik, vagy valami ilyesmi volt a sztori.
Igen, de pont ez, hogy azért Baranyi Krisztina elég érdekes játékot játszik az elmúlt, nem csak most, hanem az elmúlt összes évében, amíg most ő ott polgármester volt. Mert gondoljatok bele abba, hogy én azt gondolom, így laikus kívülállóként, hogy különösen egy választási kampányban, meg azelőtt, tehát hogy mit ami emlékezeti határidőn belül, amikor még az embereknek így megragadnak dolgok, és nem felejtik el a választásokig, akkor csupa olyan dolgot csinálnék, ami szimpatikus így a lakos. Még akkor is, hogyha egyébként mondjuk 4 évig pont magasról tettem rá, hogy mit gondolnak az emberek, akkor is legalább az utolsó 1 évet úgy tölteném, hogy
de még fontos év, dolog. Legalább
akkor legyen fél év, hogy ne fáradjon el nagyon a jótékonykodásba, de hogy mondjuk csinálnék 1-2 olyan dolgot legalább, ami nagyon látványos.
És akkor nagyon 2022 deja vu-m van erről a gondolatmenetedről.
Igen?
Igen.
Ezt majd mindjárt kifejteted.
Üzenet.
Üzenet. De hogy Baranyi Krisztina tulajdonképpen, gondolkozom, akartam mondani valamit, hogy azon kívül mit csinál, de még olyan sincs. Mit csinált? Mi az egy olyan intézkedés, ami, hogy én ferencvárosi szavazó polgár lennék, akkor azt mondanám, hogy ez nekem jó, és Baranyi Krisztina ezt a dolgot. És igen, de tényleg, hogy volt egy-két ilyen megbotránkoztató ilyen látványprojekt, ami egyébként azért, nem azért került be a sajtóba, meg a médiába, mert egy jó dolog volt, hanem azért, mert botrány alakult ki körülötte, és ezen túl nincsen semmi. Cserébe viszont Baranyi Krisztinának sikerült a saját támogatóit úgy nagyjából szétzilálni, leépíteni, és én soha nem tudom eldönteni ilyenkor, hogy ez teljesen tudatos, mert Baranyi tudja, hogy mit csinál, és egyébként van valahol egy olyan erős támogatói réteg mögötte, akivel már a zsebében érezheti azt, hogy ő most újrázni fog.
Ez a támogatókör a tengeren túlon van?
De nem, egyébként az emberek.
De érted, akár, ja, tehát hogy pont ez, hogy akár lehet, hogy annyira támogatják őt esetleg külföldről, vagy annyira a Gyurcsányék támogatják őt a háttérből, hogy ő azt gondolja, hogy mindezt megteheti, és kísérletezgethet ezzel. De egyébként meg nem értem, hogy mi szükség van erre. Miért nem lehetett volna mondjuk a legalább a saját táborát egybe tartani? Most vagy ő tényleg egy olyan ember, mármint így személyiségét tekintve, aki ennyire összeférhetetlen, vagy valami hatalmas hatalmas nagy mesterterpnek kell lennie mögött.
Megvan. A NER kapcsolatok.
Minden mert hogy bizonyos. Kiderült, hogy a Fidesz embere?
Hogy ne, ő is.
Ugye ő is.
Persze ezért csinálta így az elmúlt 5 évet, ahogy a leggusztustalanabbul viselkedett, akár mondjuk a jobboldali sajtóval is, hát erről szerintem te is tudsz egy-két gondolatot.
Mondjuk azt tök mindegy, minket bánthat nyugodtan, mi megszoktuk, de hát mi van a helyiekkel, érted?
De nem is bánt, csak egyszerűen nem.
De a helyiekkel is ugyanezt csinálja, és egyébként pontosan. Hiányoltad a projekteket, ami az emberek életének a jobbítását célozza. Egyetlen egy ilyen projekt kezdemény volt, a villamos megálló kint a
még ez is nagyon nehezen
a József Attila telepen, azt hiszem, ott a nem is villamos metró megálló, bocsánat, és ugye ott is az volt a történet, hogy
több
100 millióval, meg már milliárdos tétel drágult meg a projekt, de úgy, hogy nem történt
az
semmi.
Ecseri útira,
az Ecseri útira, így van, ott a metró megállónak a felújítására, több 100 millióval drágult meg úgy a projekt, hogy nem történt semmi, nem változott semmi, és elkezdtek ilyen látvány dolgokat megcsinálni, de műszakilag nem újították fel, csak ilyen látvány dolgokat, és a végén ilyen több 100 millióval megdrágult, már a teljes balos testület is szembe ment, mert már annyi pénz folyt el egy ilyen látszólag minimális felújításra, hogy ez már nekik is kiverte a biztosítékot. És egyébként ugye a másik fele meg az, hogy miért van ez az egész balhé, ami most ugye a Momentumosokkal is megy, meg akár az MSZPDK-sokkal is a hírek szerint. Hát ugye itt arról ment a polémia az elmúlt 1-2 évben, hogy Baranyi teljesen kivette a testület kezéből a gyakorlatilag minden jogkört. Tehát ugye úgy néz ki egy képviselő testület, hogy megszavaz, vagy ugye vannak előterjesztések, ott történik a kerületi szintű jogalkotás, ott a testületi többség valamit elfogad, valamit leszavaz, és akkor így létrejönnek az önkormányzati rendeletek. Na ez Ferencvárosban nem így van, hanem gyakorlatilag már a bizottsági munkát is a saját kabinetjének szervezte ki Baranyi Krisztina. Ami a testületben történik, az gyakorlatilag egy ilyen demokrácia díszletként működik.
De hát valójában de nincs a döntés sem.
Most már ugye a díszlet sincsen, de és ez ugye pont a balos képviselők kell való vita hozta nagyon erősen nyilvánosságra. Hát az, hogy a jobboldali meg a fideszes képviselőkkel mit csinál a testületben Baranyi, azt szerintem ide se hozzuk, mert azt szerintem mindenki tudja. Tehát mindenki érzékeli, hogy hogyan viszonyul azokkal, akik bármilyen véleménykülönbséget megpróbálnak megfogalmazni, de ez még a saját szövetségesére is vonatkozik. Egyszerűen gyakorlatilag olyan embernek a képe rajzódik ki, akivel nem lehet együttműködni. És egyébként pont ezért Vitézi Dávidot is lehet, hogy óva kellene inteni attól, hogy egy ilyen politikus mellett vágjon bele a kampányába. Ugye itt a közös fotózkodásra utalok, mert az neki is a biztos bukást jelent.
Egyébként nem biztos, most a kép kapcsán én pont ezen gondolkoztam, hogy vajon itt hogy történt, tehát hogy Baranyi Krisztina állt be egy képre Vitézi Dávid mellé, vagy fordítva történt, és ez egyáltalán nem mindegy. Egyébként, és én inkább azt gondolom amúgy, hogy Baranyi Krisztina állt oda Vitézi Dávid mellé.
De igazából teljesen mindegy.
A helyzetén. Már mondjuk nincs ennyi önkritikája. Na, amit mondta Szilárd, az a durva, hogy végignézve ezt a bő 4 évet, ahogyan megígérte ő is, szokás szerint, mint Karácsony Gergely, az átláthatóságot, a tisztaságot, hogy itt a pénz az embereké, meg a szokásos, és tényleg azt látjuk, hogy egy ilyen sértődékeny, sértődős primadonnaként már a saját szövetségeseit is annyira megutálta, és megutáltatta magát, hogy kb. Kivonul a testületi ülésekről, ha valami nem tetszik neki, vagy később megy be, és folyamatos bírságokat kap az önkormányzat, mert hogy érdekes módon az átláthatóság jegyében úgy szoktak kiírni pályázatokat, hogy időnként pont az az egy nyeri, akit ők éppen kiválasztanak, hogy vedd már észre, kérlek, ezt a pályázatot. Tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak, túlárazások, akkor ez az Ecseri úti történet, ami nem akarok hülyeséget mondani, körülbelül 1 milliárdra emlékszem.
1,2 de most nekem sincs meg a pontos szám.
De valahogy úgy, hogy majdnem a felével megemelték úgy a költségeket, hogy érthetetlen módon is. Akkor ezek után ő arról beszél, hogy hogyan kell megszüntetni a korrupciót, megszüntetni, miután eltelt 4,5 év, itt vannak a választások, és úgy látom, hogy borzasztóan kapkod. Ő azt hiszi magáról, hogy őt mindenki szereti, de ezt szerintem azok az az emberek, akik a bérház programra jelentkeztek, vagy azok a bérházban lakó emberek, akiknek megígérte, hogy felújítják, ehhez képest életveszélyes helyzetek vannak, hát többször forgattunk is ott, máshogy gondolják. Tehát az a fajta, és teljesen igaza lett az a laboratóriummal, hogy Ferencváros lesz az ellenzéknek a jövőbeli laboratóriumi helye, mert tényleg megmutatták, hogy mit tudnak összehozni. Tökéletesen egymásnak esni, nulla dolgot csinálni, mondjuk ez Karácsony Gergely nagyban még jobban meg tudja oldani.
Ez nem igaz, szeretik egymást.
Nem igaz, hogy nem csinál semmit Karácsony, mert károkat okozott bőven.
Hát az Baranyi is.
Igen, és ahhoz viszont kell elhivatottság, ahhoz kell szorgalom, és egy kis Facebook, de hát körülbelül ennyi. Úgyhogy én tényleg, ha Ferencvárosban Baranyi Krisztina újrázni tud, azt szerintem mindannyiunknak egy, hát én nem tudom, lehet, hogy szakmát kell váltani nekünk is, hogy...
Nem, bolygót kell váltani.
Igen, az kevés az.
Vagy úgy, mint az egyik Momentumos képviselő, akinek megmondták föntről a pártközpontból, hogy Baranyi Krisztinát kell támogatni, most is külföldre kell költözni. Tehát ugye itt ilyen szinten jutották el.
Ugye az Orbán miatt van.
Hát már ebben sem vagyok biztos.
Eddig biztos voltál?
Tehát, na mindegy, tehát hogy olyan szinten jutották ennyiértörésig a Momentummal is akár, és egyébként nagyon érdekes a Momentumnak a működése, hogy ők ilyen liberális, fiatalos, demokrata, helyi szintű kisközösségek, stb. Ezekről beszélnek mindig, de pont az egyik kilépett Momentumos aktivista beszélt egy-két évvel ezelőtt, talán egy évvel ezelőtt a PS-nek a Momentumnak a belső működéséről, ahol ő még ezelőtt az ügy előtt jóval pontosan ezt a rendszert vázolta fel, hogy így működnek a Momentumban a dolgok, hogy a pártközpontban valamit kitalálnak. Teljesen mindegy, hogy a helyi érdekek, realitások, a helyi lakosságnak az érdeke mit mutat, tök mindegy. A központi politikai érdek, hogyha ezt felülírja, akkor azt felülírja.
Ezt olyan szépen mondta, de ezt nem Rogán diktálta le neked?
De, sőt, egyébként itt ül egy ilyen kis ördökként a vállamon, és folyamatosan
ilyen pici Rogán a figura, itt mindenkinek rá van varva a zakójára.
Amúgy vannak ezek a, tudjátok, ezek a kis játékfigurák, hogy nem tudom melyik cég gyárt, ilyen Marvel figurákat is csinálnak, ilyen kis pici teste, meg ilyen picit nagyobb feje van belőle. Lehetne egy Rogán Antal figura is ilyen, ilyen akciófigura.
És sugdos a füledbe, és közben természetesen a vasvillát a torkodhoz tartja, hogy nehogy véletlenül mást mondja.
Így van. Ahogyan ezt Magyar Péter is elmondta már.
De valójában, ahogy látjuk, a Momentumnál van, azoknál a fiatalos, lendületes fiúknál, lányoknál.
Liberális demokraták.
Liberális, akiket egyébként egy kommunista lánya, egy fő kommunista unokája vezet most, Donát Anna, és ahol egyébként ez az egyik kilépett Momentumos, aki ugye most a Ferencvárosban képviselő volt, vagy még mindig az, de most már biztos, hogy nem lesz, ő írta le, hogy hát amikor ők elkezdték a politikát itt a Momentumban, már mint ő ott belépett, és hogy hű, most aztán a korrupt Fidesz, meg stb. És így az írásából nekem nagyon úgy jött le, hogy tulajdonképpen szembe találkozott azokkal a kritikákkal, amiket ő fogalmazott meg, csak a saját pártjában. Ezért ott hagyja. És azért a Momentum, akik a Nolimpián kívül a román szeretettel tudtak eddig úgy megvillanni, nekem nem látszik az a fiatalos rendület. Na de majd Magyar Péter, ezt már említetted, úgyhogy...
Végre beszélgetünk egy kicsit Magyar Péterről.
Nem szeretnék, ezt csak úgy mellékesen idehoztam. Nem, Baranyi Krisztinát továbbra is nagyon szeretjük, de picit lépjünk túl, és...
Hát, én ezen nem tudok.
Jó, a szívünkben megmarad, de most egy kicsit másról.
De gondolhatok rá közben? Hát, jó.
Máshogy bármi közben gondolhatsz rá.
Ó. Na, ezt talán most ne is folytassuk, hogy mikor mi történik a gondolatok mellett. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy Szilárd, készítettél egy interjút Orbán Balázsral, is szóba került az Európai Parlament működése, a legutóbbi ciklus, és az, hogy ugye, ahogy nyilatkozott neked az interjúban, azt mondta, hogy a legutóbbi ciklus migrációs szempontból tulajdonképpen borzasztó elhibázott időszak volt. Mit mondott még ebben az interjúban?
Hát ugye nem csak ezt mondta, hogy ez egy nagy kudarc volt, hanem azt is, hogy miért. Ugye egyrészt a migrációs paktum, ez szerintem egy nyilvánvaló pontja annak, hogy mi volt a legnagyobb hibája az elmúlt 5 évben az Európai Parlament működésének. Ugye itt arról van szó, hogy hiába tiltakozik egy tagállam, hiába nem enged be illegális bevándorlókat a területére, egy Európai Uniós mechanizmus alapján akkor is visszaoszthatnak meghatározott számú illegális bevándorlót, hogyha ez nem járul hozzá, vagy más esetben ugye olyan bírságot kap az ország, ami nyilván nemzetgazdasági szinten is jelentős egyfelől. Másfelől viszont ugye azt is mondta Orbán Balázs, hogy, hogy azokat a gazdasági és támogatási struktúrákat, amik az unió alapítása óta a kohézióra, az integrációra, a gazdasági felzárkóztatásra voltak kihegyezve és kitalálva, ezeket inkább a migráció támogatására alakították át az elmúlt években. Magyarán, aki nem hajlandó befogadni migránsokat, részben ugye a párhuzamos társadalmak jelentette társadalmi feszültségek elkerülése, részben a gazdasági nehézségek megelőzése véget, annak az úgy előzheti meg a gazdasági nehézséget, hogy másik fajta gazdasági nehézséget tesz rá az EU azáltal, hogy a befizetései után, hogy igen, hogy a befizetései után neki járó forrásokat, azokat nem adja ki. Magyarán, hogyha egyszerűbben akarunk fogalmazni, az Európai Unió a saját befizetett forrásaink után pénzzel zsarol minket azért, hogy illegális bevándorlókat fogadjunk be, és ez nagyon durva. Most viszont a következő európai ciklus, európai parlamenti ciklus, az pont egy magyar soros elnökséggel kezdődik, és erről is beszélt Orbán Balázs az interjúban. Ugye mindenki nagy várakozással tekint erre a ciklusra, de hát ugye azért ez nem a teljes intézményrendszer fölötti ellenőrzést jelenti, hogyha valaki Európai Unió soros elnöke, hanem inkább egyfajta napirend meghatározói szerepkört jelent. Hogy ebből mit lehet kihozni, az még a jövő kérdése, és a szövetségi rendszerek, meg az Európai Parlament átalakulásának a kérdése. Ugye az már nagyon sok elemzésben mi is foglalkoztunk, de ugye a politikai igazgató úr is elmondta, hogy nagyon komoly jobboldali előretörés lehet számítani, de nem lehet pontosan megmondani még, hogy ez hogy fog tartani, és hogy ez az Európai Parlamentben hogy fog lecsapódni. Ugye most két szuverenista tömb van, az identitás és demokrácia, valamint az európai konzervatívok és reformerek. Ezek közül az egyikhez csatlakozhat majd akár a Fidesz, legalábbis ezt erősítette meg Orbán Balázs, de egy olyan opció is felmerült, hogy akár a függetlenségnek is vannak lehetőség, vannak racionális érvei, vagy akár ezekkel a különböző szuverenista nemzeti beállítottságú politikai erőkkel együtt egy új közös blokkot létrehozni. Számomra ez egyébként egy személy szerint egy nagyon érdekes koncepció lenne, hogy esetleg az ID-ből és az ECR-ből akár részben mondjuk a Fidesznek a jelentős ráhatásával egy új blokkot létrehozni. Ez biztos,
ez egyfajta összeolvadás lenne? Akkor ezek szerint
hát én így értelmeztem a szavait, de hogy ezek nyilvánvalóan majd az erről szóló tárgyalások, majd az új bizottságnak a felállásával és az új Európai Parlamentnek a felállásával lesz érdemleges. Meg hát nyilván ahhoz, hogyha egy ilyen fúzióba gondolkodik bárki is, ahhoz először meg kell látni az európai parlamenti választások pontos eredményeit, mert hát utána kezdődhet el a sakkozás a számokkal, de ismétlem, mégis az a kilátás elsősorban, hogy azért a Nyugat-Európában tapasztalható társadalmi és gazdasági feszültségek, azok a liberális baloldali pártoknak a gyengülését hozzák magukkal, amit egyébként a néppártnak az irányultságába is láthatunk az elmúlt hetekben, hogy a von der Leyen is elmondta, hogy nem a zöldekkel és a liberálisokkal képzeli el a következő ciklus, hanem inkább jobbra fordulnak.
De egyébként, bocs, csak hogy még van ennyi idő, akkor azért az nagyon érdekes, hogy mindig szóba kerül ez, hogy sokan számítanak egy jobboldali vagy jobboldalibb erőletörésre. Én azért ennyire nem vagyok optimista, hogy itt most hatalmas nagy jobboldali fordulat lesz. Nem érzem azt, hogy az úgy átlagosan ez megtörténhetne Európában, főleg, hogyha megnézzük azt, hogy azért nagyon sok ember, és egyébként szerintem azért az európai emberek többsége teljesen normálisan gondolkodik a világról, de egész egyszerűen olyan szinten nincsenek bevonva az európai politikába, hogy egy csomóan például nem is tudják azt, hogy kik azok, akikre szavazhatnának, hogyha egy normális fordulatot szeretnének. De ez csak egy zárójeles, viszont ugye itt a 2015 óta elhibázott migrációs politika, itt van ez a gazdasági válság, ugye, ami lecsapódik egy csomó mindenbe, például egyébként a gazdatüntetésekbe is. Itt van egy hatalmas nagy politikai válság, ami miatt egyébként az emberek jogosan érezhetik azt, hogy amúgy szeretnének egy jobb oldali fordulatot, és akik jelenleg hatalmon vannak az Európai Unióban, és még június 9-éig ott is lesznek, nagy valószínűséggel, és ez már tényleg egy kicsit összeesküvés elmélet, de nagy valószínűséggel szerintem nem véletlenül erőltetik azt egyébként, és Macron nem véletlenül házal amellett, hogy akkor tessék háborúba menni Oroszországgal, mert gondoljatok bele, hogyha kialakulna az európai országok, akár egy NATO szinten, egy európai országok és Oroszország közötti, akár hivatalos, akár egy félhivatalos háborús helyzet, akkor mindaz, amit most most, most felsorolt a Sziret, hogy az interjúban mi hangzott el, mint hiba 2015 óta, milyen undorító mocskosságok történtek az Európai Unióban, a már említett migráció, gazdaság, stb. Dologban.
Ez mind a szőnyeg alá
kerülne. Mind a szőnyeg alá kerülne, minden narratíva, amit a jobb oldal felépített, az teljesen jogosan egyébként a jelenlegi vezetés ellen, az semmissé válna, mert kialakulna egy olyan háborús helyzet, ami egyrészt mindenről elterelné a figyelmet, az embereket onnantól kezdve semmi más nem érdekelni, és onnantól kezdve akár a háborúra való hivatkozással bizonyos szabályokon is módosítani lehetne.
Meg azért abból a helyzetből, egy ilyen háborús helyzetből már nagyon nehéz lenne vissza is fordulni, és utána megmagyarázhatnánk tényleg, hogy...
Senkit
hogy
nem érdekelne, hogy a jobb oldal mit csinálna Európával, háború van.
Tehát... De az, hogy a Néppárt, mondta Szilárd, hogy, hogy jobbra fordul, úristen, hogy erről kell beszélni, hogy a keresztény jobboldali pártok konglomerátuma visszafordul saját magához. És talán ezért kell még
azért idő... ne túlozzunk, ezt nem
bocsánat,
állítom.
Nem saját magához, csak hogy egyáltalán arra gondol, hogy na jó, ez mégsem volt jó irány. Tehát ez már a teljes lenullázás, és egyetértek Balázsral, én sem várok akkora katarzis, de ahhoz talán jó lesz ez az időszak, hogy kialakuljon egy új olyan formáció, vagy egyáltalán egy olyan, az eszmerendszer megvan, de hogy hogyan tudnak felsorakozni azok a normális európai erők, akik azt tudják mondani, hogy igen, ez hiteles, és talán arra, de nem sok ideje van.
Meg hogy lehessen blokkolni dolgokat, meg egy kicsit megszorongatni őket, tehát ne az legyen hát feltétlenül, amit ők akarnak, hanem legyen egy ellenpont, ami azt mondja, hogy na srácok, na ez biztos, hogy nem fogjátok megcsinálni.
És ezért kéne irányt mutatni, és szerintem ezért egy nagyon fontos. Persze mindegyiknél azt mondjuk, hogy ez sorsfordító.
Én remélem egyébként, hogy hatalmas jobboldali fordulat lesz, csak nem vagyok optimista.
Ez tényleg egy sorsfordító pillanat, mert most már szerintem csak az nem látja azt, hogy Amerika irányítja ezt az egész európai csapatot, aki direkt becsukja a szemét, vagy a föld alá teszi a
szemét. Ez kell a novemberi amerikai választás.
Strucz politika az egész. Tehát, hogy ilyen szinten gyengíteni a saját kontinensünket, ez valami félelmetes, hogy valaki ezt egyáltalán
gondolja. Bocsánat, azt hallott rá, hogy egyébként ehhez fog kell lenni. Tehát az a baj, hogy egy jobboldali európai fordulathoz, és bár előbb lesznek ugye az európai parlamenti választások, sajnos Európa jövője szempontjából elengedhetetlen lesz az amerikai elnökválasztás, és egy ottani jobboldali fordulat, mert hiába lesz mondjuk egy nagyobb szabású jobboldali fordulat Európában, és lehet, hogy nincs igazam, nem vagyok szakértője ennek, de én innen Budapestről úgy látom, hogy hiába lesz Európában akár egy nagyobb jobboldali fordulat, hogyha az Egyesült Államokban nem lesz, akkor ugyanúgy nyomást fognak ránk helyezni.
Túlzó kifejezéseket ne használjunk, tehát ez a jobboldali fordulat, ezt ne úgy képzeljük el, hogy most 50+1%-a lesz a két szuverenista tábornak, hanem itt arra kell gondolni, hogyha mondjuk a két szuverenista tábor összesen 10% ponttal többet tud elhozni, mint mondjuk az előző EP választáson, az ugye már a teljes ugye a baloldali szembenálláshoz képest egy 20% pontnyi fejlődés, hiszen azt a 10% pontot nyilván a túloldalról veszik el. Ez olyan, mint egy kiesési rangadó, és most itt azért
6 pontos meccs lesz.
Egy igazi 6 pontos meccs lesz a baloldallal.
Hát akkor a mai elemzésünk és szakértésünk ezzel véget ért. Köszönjük szépen nektek is, srácoknak is. Nézzetek jövőre is. Jövőre? Jövő héten minket.
De jövőre is.
De jövőre is, igen, ez egy üzenet és ígéret. Úgyhogy jó hétvégét, sziasztok!